A díszlet, a színpadkép egy tömeges autóbaleset utáni összetört gépkocsi halmazt idéz. A látvány lenyűgöző, még akkor is, ha elménkkel tudatosítjuk, hogy egy tragédia helyszínét látjuk. Egy körforgalomban több autó is ütközött, a balesetet senki nem élte túl. A gépkocsik utasai azonban megelevenednek. Egy olyan köztes térben, ami már nem e földi világunk, hanem egy számunkra felfoghatatlan dimenzió, amely nem az elmúlás szintere, hanem az a tér, amikor még visszapillantunk, és vizsgálhatjuk önmagunkat, pörgethetjük életünk képeit. A balesetet szenvedett gépkocsik utasai lassan, sorban elevenednek meg életük egy-egy meghatározó pillanatának erejéig, amit visszapörgetnek, megélnek, újraélnek valamilyen különös energia és indíttatás hatására. Különböző emberek, különböző történetek életüknek sajátos körforgásában, amely a baleset pillanatában megszakadt. Idősek, nagyon idősek, fiatalok, egy menyasszony és vőlegénye, életük küszöbén, politikus, egy ételkihordó, ügyvédnő, színésznő, egy kisbusznyi kritikus. André Mozséri, ahogyan hamarosan hallani fogjuk, előadásaiban kihasználja az alkalmat, hogy az őt megillető rangjára emelje a színházat, vagy borsot törjön, például ezúttal a kritikusok orra alá. 15 történet elevenedik meg a színpadon, a gépkocsiban rekedt utasok mindegyike saját világát villantja fel előttünk, annak jó és rossz pillanataival. És a különböző karaktereket alakító színészek bizony saját magukból is nyújtanak apró mozzanatokat. A történetek így egyénivé is válnak, valóság és fikció határán mozognak. A szöveget a rendező André Mozséri írta, megfűszerezve olyan helyi jellegzetességekkel, amelyek a régió és a város Marosvásárhely sajátjai is. Ugyanakkor pedig egyetemes és nagyon mély gondolatok boncolgatása szinte mindegyik monológ. A következőkben André Mozséri rendezővel beszélgetünk először is arról, milyen mértékben az élet és mennyire a halál darabkái állnak össze a szemünk előtt.
Dau seama, cred că tema morții e una dintre cele mai pregnante în teatru și în artă în general și nu m-am ferit de ea în mai multe spectacole.
A halál az egyik legerőteljesebb téma a színházban és általában a művészetben. Több rendezésemben is ott van, vagy kigúnyoltam bizonyos aspektusait, vagy nagyon komolyan vettem. Amikor ezt a darabot írni kezdtem, a társulatra és a színészekre gondoltam, akiket majdnem egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban ismertem meg a színészválogatáson. Ez horizontális szöveg főszereplők nélkül, egy rejtvényszöveg történetek sorozata nagyon különböző esztétikai megközelítésben. A történetek a halálhoz kapcsolódnak, a pillanatot nagyítják fel, azt, amikor átlépünk arra a bizonyos túloldalra. Az egészet egy tömeges autóbaleset következményeként képzeltem el.
Azzal a gondolattal játszott el, hogy milyen lenne, hogyha újra átélhetnénk pillanatokat, eseményeket az életünkből?
Inkább ezeknek a pillanatoknak a felnagyítása érdekelt, az élet megbánásai, beteljesülései, végrendeletek, nem is tudom, az anamnézis pillanatai, ha orvosilag akarunk fogalmazni. Az életnek és a pillanatoknak nagyon különböző, rendkívüli megéléseire fókuszáltam. Rendezéseimben kérdéseket próbálok feltenni, és mindig becsempészek egy kérdést, ami a színház csinálás művészetére vonatkozik. Itt az volt a kiinduló pont, hogy a színészek tudnának-e játszani egy úgynevezett vízszintes előadásban, kiugró csúcsok nélkül, úgy, hogy eljátsszák a szerepüket, majd jön a kolléga és folytatja az előadást.
Saját életfilozófia is van ezekben a színpadon megjelenő monológokban? Mert sokszor tesszük fel magunkban a kérdést, hogy mit csináltunk volna másként az életünkben.
Ezt a kérdést inkább akkor tesszük fel, amikor valakit elveszítünk, vagy válsághelyzetekben, nem feltétlenül halálesetkor, hanem fontos helyzetekben, az élet fontos pillanataiban. Ezek jelképesen sokszor hasonlítanak egy olyan körforgalomra, ahol döntenünk kell életbevágó kérdésekről. Nem ismerem a marosvásárhelyi közönséget, de a társulatot valamennyire igen. És az egyik legjobbnak tartom az országban. Beismerem, megpróbáltam a határokat feszegetni és felpiszkálni egy kicsit azt a posványt, amit a hazai színházakban tapasztalok a feldolgozott témák kapcsán. Az előadás azt hiszem turnéra is alkalmas, sőt, a bemutatón már jelezték is néhányan, hogy szívesen látnák.
Hogyan kezdődtek ezek a történetek? Hogyan váltak személyessé? Mert nagyon sok ilyen vonatkozása van. A színészek története is megjelennek a produkciókban, kötődik a városhoz, a régióhoz.
Sok helyi elemet is hozzáadtunk a próbákon, bizonyos helyszíneket én iktattam, van egy jelenet, ami teljesen székely nyelvjárásban zajlik. Vagy Béfülöp Bözse jelenete első szám első személyben van megírva, noha teljes mértékben fikció, de keresztezik egymást a színészi pályafutásához kapcsolódó és az életrajzi elemek. Az első jelenet, amit megírtam, az a kritikusok kisbuszához kapcsolódó, mert ragaszkodtam ehhez az idézőjeles bünténhez. Vagyis jelképesen ki akartam nyírni a kritikusokat, természetesen ironikusan és humorosan. A bemutatón láttam, hogy még azok is jól fogadták, akik a jelenet ihletői voltak. Ezzel kezdődött az egész. A legeslegelső történet Hófehérkével, az Benő Kingáé. Ő írta, ez az egyetlen, ami egy színészhez kötődik. Ezt ő mesélte el a castingon, és nagyon tetszett. Úgy gondoltam, ez maradjon benne. Tehát a személyes vonatkozások is mindenhonnan érkeztek. Ildikóról tudtam, hogy Ukrajnából származik, és noha fikcióról van szó, maradtak benne az életrajzi elemek. Egyfajta határvonal ez, életrajz és fikció között, kevesebb a személyes történet, több a kitaláció, ezzel játszadoztam.
Kik is ezek az emberek valójában? Hol vannak az emberek, és hol vannak az istenek, amit a cím is jelez?
Azt hiszem, az istenség, vagy a párbeszéd, a kapcsolat az istenséggel változó, történetfüggő. Vannak, akik kétségbe vonják Istennel való kapcsolatukat, eddigi hitüket. Mások saját magukat gondolják Istennek, egyfajta hübrisz módon viselkednek, gőgösek. Mások megbánást mutatnak addig viszonyulásuk, hitetlenségük miatt, megint mások teljesen figyelmen kívül hagynak mindent, ami az istenséggel kapcsolatos. Sőt, még az utolsó pillanatban is beiktattam egy idézetet egy ókori görög tragédiából, ami úgy szól, hogy az istenek, bárkik is legyenek, én csak hallomásból ismerem őket. Ezzel tulajdonképpen a kapcsolatok hiányára utalok. Társadalmunk szekularizált, egyre inkább megszakítunk minden kapcsolatot azzal, ami túlmutat rajtunk, ami egy másik térrel lehet összefüggésben. Ez olyan kérdés, amelyet gyakran felteszek, gyakran feszegetek. A Messiás című előadásban is ott van, amit a Zsidó Színházban rendeztem. Milyen is a mi kapcsolatunk az Istenivel?
Fontos volt, hogy a történetek és a szereplők a lehető legváltozatosabbak legyenek?
Nem tudom, egy adott ponton egyszerűen abba hagytam az írást, nem tudtam hány történet lesz, de 15 került be az előadásba. Eleinte 17-et írtam, de lehetett volna ennél több is, kevesebb is. Kaleidoszkópszerű az egész. Meg vagyok győződve arról, hogy mindegyikben vannak saját történetek, olyasmik, amik az én kíváncsiságaimból fakadnak. Abban is biztos vagyok, hogy mindaz, ami jelenleg a világban is körülöttünk zajlik, megváltoztatja a történetek értelmezését. Például van egy iráni boltsofőr. Az iráni háború a próbák során kezdődött el. Ez mindent megváltoztat, a valóság kerül előtérbe. És igen, ott vannak a helyi elemek, a folklór, mindaz, amit low artnak, olcsó művészetnek nevezünk, a kevésbé kulturált dolgok, mert azt akartam, hogy ezek a szereplők minél változatosabbak legyenek, sokfélék.
Nagyon-nagyon tömény ez a szöveg, amit a karakterek szájába ad. Hogyan igyekezett mégiscsak emészthetővé tenni ezeket a gondolatokat?
Be kell vallanom, hogy művészként minduntalan a nézők elismerésével küszködök. Az utóbbi években olyan előadásokat rendeztem, amelyeket akár százszor vagy többször is játszottak. Számos fesztiválon szerepeltek, népszerű fesztiválokon, és elismerem, hogy ez a rendkívül pozitív fogadtatás nagyon perverz érzéseket hoz ki belőlem. Mert egy művésznek azt a világot kell megmutatnia, amiben élünk, még akkor is, ha ezt kevésbé emészthető módon teszi. Mindazt, ami probléma, amiről nem beszélünk eleget. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a művésznek ez kötelessége. Végtelenül örvendtem annak, hogy itt a Tompa Miklós Társulat keretében nagyon nagy alkotói szabadságom volt. Mind a színészek részéről, akik valóban partnereim voltak, és a szövegek teljes mértékben éltek nekik köszönhetően, mint pedig a vezetőség részéről, amely rendkívül nyitott volt mindenben, és ez az előadáson is látszik.
A produkció zenéje, a dalok is személyre szabottak, nagyon ott vannak a helyükön. Ezek oldják egy kicsit az előadást?
Igen, ezek egyes karakterek kiegészítéseként szolgálnak. Szeretek sajátos zenei világot teremteni. Néhány dal szövegét én írtam, voltak számok, amiket megszállottan hallgattam, és szerencsém volt abban is, hogy ennek a társulatnak a tagjai remekül énekelnek. Ince Gergely Katalinnal is remekül együttműködtünk. Ő volt az, aki csoportos dallá alakította a Halál című számot, amely az előadás végére került. A hangdizájnerem Adrián Pichorja, vele is nagyon sokat dolgoztam együtt. A zene engem feltölt, néha ellazít, de mindenképpen néha kiemel egy hangulatot, vagy olyasmit fejez ki, amit szavakkal már nem lehet elmondani.
A díszlet is végtelenül látványos. Változott valamennyit az előadás, amikor már a díszletben a roncs autók között próbáltak?
Sajnos a hazai színházakban nagyon ritkán tudunk eleget próbálni az elkészült díszletben. De ezúttal szerencsénk volt, és volt 10 napunk erre. Addig kisebb termekben próbáltunk, terveket, vázlatokat nézegettünk, hogy én is lássam, milyen méretekhez kell alkalmazkodni. Én nagyon jól látok térben, folyamatosan úgy próbáltam megoldani a helyzeteket, hogy elképzeltem a teret. Így az adaptáció nagy dolgokat már nem módosított.
Honnan sikerült ilyen sok roncsautót szerezni?
Ez egy upcycled, vagyis újrahasznosított díszlet. Érdekes módon nem is volt túl drága, és kiválóan sikerült. Egy autótemetőből erednek a roncsok, szétlettek szedve teljesen, hogy így lehessen a forgószínpadra szerelni őket. Újra festették őket, és kialakult ez az installáció Adrián Barcau díszlettervező nyomán. A jelmezek pedig szintén újrahasznosított anyagok. Néhány dolgot persze meg is vásároltunk, de ez sem volt költséges.
Costumele mare parte sunt făcute din existent, deci aici a fost o zonă de upcycled și o parte cumpărată.
Mazséri rendezővel beszélgettünk az Emberek és Istenek című produkcióról. Az előadásban nagy számmal szerepelnek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói is. Sőt, több esetben is kettős szereposztásban jelennek meg a színészek. A produkció zenei világa különleges hangsúlyt kap, nem csak lazítja a jeleneteket, hanem a karaktereket teszi teljesebbé. Ugyanakkor a táncjelenetek is nagyon fontosak. A következőkben Szabó Fruzsinával beszélgetünk, aki szintén több szerepben jelenik meg. Rögtön az elején menyasszonyként, akinek életét ketté törte az autóbaleset. Majd a zenés-táncos jelenetekben is ott láthatjuk.
Nagyon kis időnk van megmutatkozni, tehát mindenkinek így kis jelenetei vannak. Nekünk is van egy kis jelenetünk, ahol én vagyok a menyasszony, Barta László Zsolt a vőlegény, és Szabadi Nóra az édesanyám, tehát hogy a menyasszony anyukája. Ez egy nagyon érdekes kis részlet, mert nagyon pontos képet kaphatunk így a szereplők viszonyairól, azt hiszem. Látunk egy nagyon erős, erőszakos, durva anyát, aki egy ilyen székely menyecske, pontosabban fehér név. és ott láthatjuk a lányát, aki hozzámegy egy fiúhoz, akit nagyon szeret, de mégis az anyukája nagyon nagy hatást gyakorol rá, szóval egy ilyen nagyon nehéz helyzetben van ez a menyasszony. Kérdés az, hogy le tud-e számolni az édesanyja behatásával, és tudja élni az életét úgy, ahogy ő szeretné, a saját elképzelései alapján, a saját tervei alapján. Erre kapunk választ a jelenetben, hogy akkor le tud-e számolni, vagy nem tud leszámolni.
Honnan vagy miből táplálkoztál? Mennyire kellett tulajdonképpen el is képzeljed valóban az egész életet ahhoz, hogy ezt a picit megmutasd?
Én elképzeltem, vagy én próbáltam így felépíteni, hogy akkor ez milyen életből egy apró részlet, hogy honnan táplálkoztam, hát mindenkinek van édesanyja, mindenki nagyon erősen kötődik, gondolom, az édesanyjához, vagy legalábbis én nagyon. Sokat gondolkodtam ezen, hogy milyen is ez az anyalánya viszony, főleg akkor, hogyha így nagyon erőteljes szál köti az embert az édesanyjához, és hogy hol húzza meg a határait a saját édesanyjával, hogy hol húzódnak ezek a határok. Mennyit engedünk már, nem tudom, 26 évesen, x évesen, 18 évesnél idősebben a szüleinknek, az anyukánknak, hogy így mennyire szólhat bele. Szerencsére nekem az életben egy nagyon nyitott édesanyám van, elég jól szót értünk, de nyilván volt ahonnan táplálkozni.
És mennyire vagy te ilyen ellentmondó, meg küzdő a saját igazadért, de igen, és én el akarok oda menni.
Ezt lehet, hogy az édesanyámat kéne megkérdezni, de szerintem én elég lázadó vagyok, vagy harcias. És főleg így mostanában érzem ezt. Kicsit azt érzem, hogy most is élek egy ilyen második tinédzser kort, szóval így elég sokat lázadok a szüleim ellen, de elég jól tűrik.
Hol van a szerepben az a vonal, az a határ, amikor te átlendülsz? Vagy mi az a vonal, amikor te már egy picit megengeded magadnak a színpadi énedben, hogy felcsattanj?
Hát szerintem az egy nagyon durva pillanat, amikor az édesanyja azt mondja, hogy én megölöm magam, vagy öngyilkossággal fenyegetőzik. Szerintem ott pattan el ez a lány, meg nyilván gyűjti magában így a sok éven keresztül feltorlódó nehéz érzéseket az édesanyjával, vagy ezt az ilyen nagyon erős kontrollt, amit az édesanyja gyakorol, és szerintem itt pattan el. Meg ott, hogy most már van neki egy vőlegénye, tehát hogy most már ő idézőjelben máshová tartozik, vagy a vőlegényéhez, vagy magához, mint érett felnőtt nő, asszony. Szóval szerintem ez a kettő így közrejátszik a kiborulásban.
És hát még vannak apróbb szerepek, hiszen még bebe ugrasz, amikor énekes, mozgásos, táncos csapat jelenetek vannak. Ezeket szereted, amikor csupán testtel és mozgással történő jelenlét?
Imádom. Tényleg nagyon szeretem az ilyen közös jeleneteket. Amúgy az egyik kedvenc jelenetem az a nagy közös tánc. Nagyon szeretem azt, amikor sokan vagyunk, nagyon szeretem azt, amikor mozgás van, nagyon szeretem azt, amikor zene van, és amikor buli van, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon jó pillanat.
Egyébként mennyit engedett meg ma Zseri, hogy magadból adjál, és mennyire volt az, hogy megszabta, hogy te ilyen vagy, kész?
Nagyon sokat engedett. Ma Zseri egy olyan rendezőnek tűnik, aki nagyon inspiráló, nagyon tudja, hogy mit akar, de valahogy így nem erőlteti rá az emberre az ő elképzeléseit, csak egy nagyon pontos irányt mutat, és amúgy azon belül nagyon szabadnak engedi a színészeit. Ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon inspiráló, nagyon megerősíti az embert abban, amit csinál. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Remek rendező szerintem.
Ez jó, szereted, hogyha szabad is vagy, és egy picit irányítanak is?
Én nagyon szeretem, hogyha szabad lehetek, vagy hogyha így kipróbálhatok dolgokat, vagy magabiztos tudok lenni abban, amit csinálok, bátor, azt azért fontosnak tartom, hogy a rendezőnek legyen egy pontos víziója, és érezzem magam biztonságban, vagy ne azt érezzem, hogy neki nincs elképzelése, és akkor old meg a helyzetet, abban így nem érzem magam biztonságban, de így, hogyha van egy pontos vonalvezetés, akkor merek szabadnak lenni.
Könnyű volt ebben a térben mozogni? Most a fizikai térre gondolok, a sok autóra és a tornász mutatványokra.
Nagyon nyomasztó volt ebben a térben lenni. Roncsautók között játszunk, amik tényleg igazi roncsautók, és így fel vannak hosszan, magasan emelve, meg ilyen furcsa szögekben állnak, ami nagyon ijesztő volt. Kellett egy kis idő, amíg így megszoktam, én legalábbis, hogy akkor itt kell mozogni, itt kell gyors mozdulatokat tenni, itt kell gyorsan ott átszökelni az egyik autóról a másikra. Picit féltem, de inkább ennek az ilyen lelki része volt megterhelő, hogy itt vannak ezek az autók, hogy egy baleset valószínűleg ilyen hatást kelthet az emberbe, sőt, ennél sokkal rosszabbat, hogyha az ember benne van. Az előadás után így nagyon óvatosan kezdtem el vezetni, nagyon-nagyon féltem autót vezetni, mert nagyon ijesztő egy autóbaleset.
Hogyan helyezkedtél viszont el ebben a nagyon furcsa köztes térben? Ugye a földi és a valamilyen egyéb lét között ott rögtön a baleset után történik minden, amikor azt mondjuk, hogy pörög az életünk előttünk, ugye, és visszatekintünk. Ez hogyan hat lelkileg valakire?
Inkább azzal a részével foglalkoztam, hogy milyen bátorságot ad, vagy milyen felszabadult érzés a halál, és hogy a halálba ki lehet mondani olyan dolgokat, amiket az életben nem mertünk. Én ezt a részét próbáltam megfogni. Lehet azért is, mert hogy így félelmetes dolog a halál, és lehet, hogy így nem mertem jobban belemenni, de talán én ezt a felszabadító részét fogtam meg.
Ilyenkor, amikor ugye csak ilyen nagyon rövid jelen léted, vagy jelen létetek van a színpadon, hogyan figyelitek az egészt, az előadás egészét?
Én nagyon sokat figyeltem a próbákat is, és az előadásokat is kívülről, tehát nyilván az előadásokat a takarásból. Számomra is ez volt ilyen megdöbbentő, hogy mennyi minden van az életben, és hogy ezt hogy lehet így összezsúfolni a halálba, idézőjelbe. Igen, szoktam figyelni, de nem szoktam így, nem tudom, építkezni, vagy nyilván mi ugye az elején is vagyunk, de figyelemmel kísérem, és szorítok a kollégáknak. Tényleg szeretném nézni, tehát hogy szerintem a jelenetek így külön-külön nagyon erősek. És tényleg van a jeleneten belül a történetnek egy eleje, vége, tehát hogy olyan, mint egy kis előadások lennének így egymás után pakolva. Nagyon izgalmas.
Hogy dolgozik benned a szerep? És most konkrétan még alakítod mélyen belül, vagy azt csiszolgatod, ami megvan, vagy ez hogy?
Alakul szerintem. Ez tudatos folyamat is, és nem tudatos folyamat is egyben. Lehet, hogy inkább ilyen formai dolgok azok, amik így, vagy technikai dolgok azok, amik így alakulnak előadásról előadásra, de nyilván van, amikor csak így napközben eszembe jut, hogy akkor mi is ez a probléma, milyen helyzet ez az anya-lánya viszony, milyen nehéz helyzet anyának lenni, milyen nehéz helyzet lánynak lenni. Szóval ezek így időről időre eszembe jutnak. Nyilván hatással van az életemre is, azt érzem, és hogy az életem is hatással van az előadásra, hogy mi történik velem a hétköznapokban, mi történik az anyukámmal való viszonyomban. Szóval ez mind beépül, és azt hiszem, hogy nem is tudatosan.
Szabó Fruzsinával beszélgettünk. Ő menyasszonyként jelenik meg a produkcióban, illetve a csoportos jelenetekben is felfedezhetjük. André Mazséri rendező valamilyen sokadik érzékkel tapintott rá a színészeknek nem csak jellemére, hanem életük nem nyilvános mozzanataira is. Béres Ildikó Kárpátaljáról érkezett. Ő elegáns, kosztümös, piros, magas sarkú cipős ügyvédnő, akinek szintén van min elgondolkodnia lepörgő életéből. Személyes pillanatok esetében is bekerültek a jelenetbe. A nyelvi nehézségek ellenére azonban a próba folyamatra pozitívan emlékezik vissza. Béres Ildikót halljuk.
Megtaláltam a közös hangnemet a rendezővel, úgyhogy nem értettük egymás nyelvét, mert én még sajnos mindig nem beszélek románul. Valahogy a színházi nyelven, az eszközön keresztül én nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni. Nagyon élveztem ezt a próba folyamatot. Számomra ez az előadás találkozás a halállal. Egy körforgalomban, egy baleset utáni időszak, ami halál és az élet közötti állapot. Azt hiszem, hogy ez egy nem rossz találkozás. Ez az a helyzet, amikor az ember feltehet magának kérdéseket. Hogyan élte le az életét? Mit ért el? Mit nem ért el? Egy visszatekintés, amiben már nincs hazugság. Uh-huh. És számomra az fogalmazódott meg, hogy lehet, hogy elcsépelt, de mégis hogyan éljük az életünket, mert milliószor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan éljünk úgy, hogy a halállal való találkozáskor ne bánjunk meg semmit. Lehet, hogy a pozitívum ebbe az egészben nem is az, hogy ne bánjuk meg, hanem az, hogy magunkkal merjünk őszinték lenni legalább. talán saját magunkkal is sokszor hazugságban élünk. Meg akarunk felelni ebben az életben mindennek, elvárások, család, munka. Ebben a pillanatban, ebben a találkozás pillanatában már nincs több lehetőség. Tehát nincs több hazugság, nincs hová elbújni. Ebben a pillanatban már nem tudsz korrigálni, csak visszatekinteni rá. Én egy ügyvédnő vagyok. Kicsit személyes is a történetem. Most tettem fel magamnak azt a kérdést, hogy vannak a történetemben olyan momentumok, amit vajon honnan tudott a rendező? Azt tudta, hogy Kárpátaljáról jöttem, az átalakulás az kicsit megviselt, de például azt nem tudom honnan tudta, hogy állandóan kijavították a kiejtésemet, és hogy hogyan beszélek, és ezt ő például beleírta az én monológomban. Ez a határátkelés, ez a megfelelési kényszer, hogy mennyi mindent megteszünk az életben azért, hogy valamit elérjünk, és akkor most elértük, és akkor most mi van? Igazából arról az útról beszél, ameddig eléred ezt, ami nem biztos, hogy kielégítő az ember számára, amikor visszanéz az életére.
Ildikót hallottuk. Nagy Dorottya Moldován Orsolyával párban olyan idős hölgyet alakít, aki mozgalmas élményekkel és emlékekkel dús életet tud a háta mögött. A rendkívül összetett előadás és az azt megelőző próba folyamat benne is nyomot hagyott. Elismeréssel nyilatkozik André Mazséri rendezőről. Most Nagy Dorottyát halljuk.
Egy olyan számomra is érdekes és új valamit született meg 27 színésszel együtt, ami nagyon nehéz, hogy én csak csodáltam a fiút, hogy milyen munkabírása van, milyen pontos, mennyire tudja, hogy működteti, hogy találja ki. Itt igazából a színész csak egy ilyen kis puzzle darab, az az érdekes. Tehát nem az van, hogy te viszed a hátadon az előadást, és egyik nap így sikerül más. Persze mindenkinek megvan a 8-10 perccel, kinek mennyi, de abban kell te neked megmutatni valamit, ha tudsz, ha pedig nem, akkor ez az egész gördül tovább, és eltűntél a színpadon.
Igen, de amennyire könnyednek tűnik ez a történet, annyiban nehéz is, mert hogy a maga a történet nem egy klasszikus formájában vett dráma, egy főszereplő, van egy konfliktus, és akkor végigmegyünk egy történeten, hanem 15 történet jelenik meg, ahol életciklusok, vagy embereknek kinek visszatekintünk mi? Az életének bizonyos pontjaira, vagy egy szeletére az életéből.
Mi karakterünk Orsolyával 200 éves, tehát nagyon öreg világot járt barátnő, akik olyanok, mint a kis csótányok, tudod, hogy akkor történt valami, és azt mondta, hogy minél gyorsabban mozogjunk, és mindenre kíváncsiak vagyunk. És tehát ő ezt így látta, ezt a két vénasszonyt. Nem tudom, hogy mennyire humoros vagy nem, mert egy teljesen más kulcsban játszunk, az az érzésem, egy kicsit olyan rajzfilmes. Viszont biztosan jó, hogy a sok nehéz drámai monológokat valamivel mindig fel kell oldani, hogy a néző egy picit szusszanjon fel, és utána megint be tudja fogadni azt a sok nehezebb témát. És ezek mindig olyan jók egy előadásban, amikor egy picit így levegőt veszel, és mosolyogsz, vagy kacagsz jó esetben, és akkor folytatódik a dráma. Annyira sajnálom, hogy én például nem tudom nézni az előadást, mert annyira szeretném úgy nézni, mint a néző, mert semmi más nem tudtunk csinálni, csak bebelopozni egymás jeleneteire, vagy amikor pont nem készülsz, akkor vagy hallgatod, vagy a színfalak mögül megnézni az előadást, és én nagyon szerettem volna így leülni, és végignézni elejtől végig, mert teljesen másképp éled meg belülről, mint a nézők, ahogy ezt kapják. Mert látod, hogy mennyi munka van benne, hogy látod, hogy ez az eladás nem létezhetne a műszaknak, a világosító, hangosító, az ügyelő, aki pont végszóra fordítja a forgószínpadot, ott kell megállnia, hogy ezek olyan kicsi, apró dolgok, és ezeket te mind látod és érzed a színpadról. Mm. Amikor pedig a jeleneted van, akkor meg ott kell lenned, utána meg csak kívülről figyeled, hogy kinek hogy megy az előadás.
Nagy Dorottyát hallottuk. Fülöp Erzsébet a színésznő, aki a szakmát képviseli ebben a produkcióban. Esetében valóság és fikció szorosan összefonódik. Alakjában és abban a 10-15 percben, amíg a színpadon van, a színészet, a szakma minden kihívása és érzése benne van. Úgynevezett krízis jelenete a színpadon méltán vált ki nyílt színi tapsot. Karakterét, akárcsak a többiek, ő is megszenvedi. Vele beszélgetünk. André Mazsery a színházat és a színészetet és a kritikusokat is egy kicsit úgy vonja be, hogy hol pellengérre állítva, hol piedesztára állítva a színészetet, és te vagy a színésznő. Mennyire volt ez az ő figurája, amit megalkotott, és mennyire volt az, amit te tettél még hozzá? Hiszen azzal kezdődik, hogy B. Fülöp Erzsébet, csak akkor rólad van szó.
Teljes egészében neki köszönhető a szöveg. Tehát engem annyira meglepett, mikor ideadta, és az volt a nagyszerű benne, hogy ő rákérdezett, ő nem ragaszkodik, hogy a saját nevemmel játszam. Benne vagyok-e, hogy játszam, maradjon a nevem, vagy beteszünk egy fiktív nevet. És gondoltam, ez mind a rendezői koncepció része, én is színész vagyok. Miért ne értelmezhetném magam, tematizálhatnám a színésznőt színpadon, hiszen a szerep megnevezése színésznő. Meg izgalmas kihívás is volt a saját kontextusomban színésznőt játszani, és picit így is gondolom, nagyon sok szép szerepet játsztam az utóbbi időben, és olyan szerencsésnek érzem magam, mikor rendezők felkérnek, és jó szerepeket kapsz. Főleg ennyi idősen, mert lassan így, ez nem mítosz, mert ez így igaz, az idősebb színészeknek egyre kevesebb a jó szerep, vagy a nagy szerep. Nagyon örülök, amikor ilyen jó szerepeket kapok, mégis ez a színésznő olyan, mintha apoteózisa lenne az összesen játszott szerepnek. Tehát önironikus, dramatikus, drámai, dramatikus a jelenet, de drámai, tehát a kettő között oszcillál ez a színésznő. Az ego, meg az egótlanság között, a humoros és a tragikus, a saját nevem is egy általában vett színésznői sors között, a személyes és az általános között. Ez a dualizmus, ami a szövegben rejlik, ez nagyon jó játék lehetőséget ad.
Mindannyiótoknak mozzanatai vannak, egy nagy puzzle-nek vagytok ti a darabkái ebben az egész produkcióban. Az egy pillanatnyiság, amit ott megjelenítesz talán, vagy egy darabja vagy ennek a nagy egésznek, de egy színésznői élet egészének is egy darabját villantott fel, de viszont annyi minden van benne. Ezt hogy tudtad? Mire koncentrálva? Belsőre, külsőre, gesztusra, őrületre?
Hát az őrület, ez egy jó kulcsszó. Én ezt nagyon szeretem a színészetben. Tehát nagyon jót mondtál. Még társítanék ilyen fogalmakat hozzá, hogy provokatív, impulzív, kockázatos, szélsőséges. Azt hiszem, az egész munkámra jellemző, hogy valahol egy kissé szélsőségesen fogalmazok színpadon. Például itt van a színésznő krízis jelenete, ami egy performatív dolog is. Sose tudom, hogy mennyit tart, hogy jövök ki belőle, iszonyúan lefáraszt, meg nagyon megterhelő fizikailag, de közben imádom, tehát alig várom ezt az egész jelenetet. Mondta André, hogy amennyit én akarok, annyi legyen. A 12 és a 15 perc közé lőttük be azért, hogy kb. Így e között mozog, attól függ, hogy mennyi a krízis. sok mindenre ad lehetőséget, de főleg arra, ami a halál tematikában elhangzik, ugye ehhez kötődik ez az egész crash vagy ütközés helyzet, egy kicsit a világunk ütközése, az értékeink ütközése is ugye szimbolikusan benne van. Ez az öt fokozat, ami egy színésznő életét végigkíséri, hogy megjelensz, felfedeznek, játszol, sok díjat kapsz, és aztán jól elfelejtenek. Igazából ehhez kötöm én, ehhez az indításhoz, a halálhoz, az elfelejtéshez, az, hogy egyszer csak kizárhatnak ebből a színházból, hogy lehet, hogy valami miatt egyszer nem fogok többé tudni játszani. Tehát, hogyha én ezt a gombot jól megnyomom magamban, akkor az egész egy flow-vá, egy áramlattá változik, akkor úgy folyok át rajta, nem is tudom, hogy utána gondoltam, hogy hogy is csináltam, jó volt, rendben volt, ott megvolt az, amiről beszéltünk. Nagyon jó érzés játszani. Rég nem voltam ilyen hálás egy szerepért. És nagyon-nagyon hálás vagyok André Mözserinek, hogy egyrészt egy színésznőt eljátszhatok színpadon, mondjuk Arkadinát is eljátsztam, azért is hálás vagyok, Keresztes Attilának, az is egy jó szerep, de az mégis Arkadina, de ez én vagyok saját magam, a saját problémáimmal, amivel meg kell vívódnom színpadon a közönség fültanúként, meg szeme láttára.
Hogyan mozogtok ti abban a térben? Mert azért még felfeltűnsz, ott vagy, és aztán kivonulsz ott valahol hátul a színpadon. A sok roncs között vagytok is, nem is, éltek, nem éltek, emberek istenek, hogy a címe is mutatja. Tehát milyen tér az ott számotokra?
Nehéz ebben a térben játszani. Előadástán hazamentem, és másnap a férjem felkiáltott, hogy ismét egy nagy kék folt van a karomon. Tehát észre se veszem, hogy ütöm meg magam. Mert hiszen ott szűkek a járatok, ritmus be kell érkezned végszóra, ha törik, ha szakad. Egészen fönn magasan állok az autó tetején, hogyha nem jól célozom be, le is pottyanhatnék onnan akármikor oda az autók közé. Van egy rizikófaktor ennek a térnek, de azt hiszem, hogy ezt érzi a közönség. Ilyen egy új hullámos előadás, azt gondolom, és ezért is akartam Andréjel, vagy nagyon szerettem volna, alig vártam, hogy menjek castingra hozzá, hogy kíváncsi voltam a fiatal rendezőknek a szemléletére, hogy hogy gondolják el, és egy nagyszerű csapat, egészen újszerű, új esztétikát hordozó előadás lett belőle. Talán picit rövidebb lenne a közönség, talán jobban élvezhetné, de azt gondolom, hogy azért megyünk színházba, hogy kíváncsiak vagyunk a színésznek az élőségére, egy gondolatra, ami lehet nem jutna otthon eszünkbe, úgyhogy nyugodtan ereszkedjünk bele, biztatnám a közönséget a 2 óra 40 percbe szünettel, mert olyan problematikákat fogalmaz meg, amivel szerintem lehetetlen, hogy ne azonosuljunk. Akár az anya-lány problémája, az anya, aki rátelepedik a lányára, és nem engedi őt ki ebből a szülői burokból még házassága után sem. Akár az idegenség problémája, hogy hogy érzi egy idegen magát ebben az országban, akár a színésznője, a művészeté, az anya hiány, egy meghalt anyának a hiánya, a kivándorlás, hogyha kint vagyunk, akkor a hazavágyódás. Nagyon sok olyan téma van, ami politikus, az ügyvédnő, az, hogy milyen világban élünk. Ilyen érdekes, legutóbb épp a nővérem jött, és annyira kijött belőle ez, hogy milyen mocskos világban élünk. Igen, ez is benne van.
Ez valamiféle köztes tér számodra? Vagy hogy éled te meg, vagy hogy látod te egyfajta megtisztulásnak a tere? Ez a furcsa élet-halál közötti állapot, amit megmutat ez az előadás.
Ez, ahogy mondod, köztes tér, az élet és halál között. Ez az átmeneti tér. Bár sokan keresik a vígjátékot, hogy minél több vígjátékot játszunk, arra van szükségük az embereknek, talán most egy olyan időszakot élünk, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és erre ad lehetőséget az előadás, hogy reflektáljunk az életünkre. Hogyha egy szélsőséges helyzetbe kerülünk, és hirtelen egy, ne adj Isten, egy baleset kapcsán megtörténik az átlépés a köztes térbe, ahogy mondják, filmkockaként lepereg az életünk, akkor nagyon fontos, hogy még jóvá tehetjük, még élünk, még lehetőségünk van, még most ebben a pillanatban valami jót cselekedhetünk, valami közösségi eszményben, valami szolgálat nevében, valamit a másikért, ha nem más, mosolyogjunk rá a másikra, és legyünk kedvesek egymással, elfogadóak. Tehát, hogy ennyit még megtehetünk ma a jó emberség nevében, a brechti jó emberség nevében. Erre ad lehetőséget, hogy reflektálj, hogy hopp, ez egy ütközés, milyen életem volt, ott mi történt, hogy léptem tovább? Mit írt rólam a kritikus? Itt vannak a diákjaim. Mi marad utánuk belőlem? Marad-e valami belőlem? Egyáltalán ne is maradjon belőlem. színészként, nem fontos. Vagy mi a fontos akkor? Tehát, hogy most csak a saját jelenetemről beszélek, de hogy annyi jó kérdést tesz fel, és nem árt ezen gondolkodni, azt gondolom, naponta. Nyugodtan vehetjük a füzetünket, szépen gondolkodjunk minden este lefekvés előtt, hogy ma mi volt értékes az életemből, és fogadjam meg, hogy holnap legalább egy dolog az lesz. És este ismét kérjem magamon számon, hogy volt egy értékes dolog a mai napon? Azt gondolom, ezért érdemes ezt az előadást megnézni. Ez az istenség belőlünk, ebben a mocsokban.
Egyébként vissza a karakteredhez valóban, ennyi lenne egy színésznő élete, hogy elindult, játszott, csúcsra ért, és aztán elfelejtik egyszer csak.
Biztos vagyok benne, tehát hogy arról is szó van, hogy egyszer csak felmond ez a színésznő, be se léphet a színházba. És akkor mi van? Ennyi volt. Holnap lett, nem is emlékeznek rád. Biztos vagyok, hogy nem. Aszmán kapcsán, aki a kulturális memóriával foglalkozik, ő mondja, hogy egy emberre való emlékezés ideje 80-100 év. Ez a 4 generáció, aki ismerte. Fiatalok, unokák, idősek. 80-100 év után mi van? Még esélyünk van a doktori iskola kapcsán a színház történetre, hogy ott talán megfogalmaznak valamit alkotóként rólad, de benne van a pakliban. Már holnapra elfelejtettek, ha nem vagy színpadon. Jó ezt tudatosítani. Ne legyen olyan nagy mellényünk, hogy mi olyan kiváltságos, nagy színészek vagyunk. Hát holnap már senkik sem vagyunk.
Ezt hogy lehet elfogadni és tudatosítani?
Például a monológom kapcsán. Tehát, hogy eleve úgy kezdem, hogy én már el vagyok felejtve. Senki sem ismer. És akkor így visszapörög a halálban, hogy akkor mit csináltam, milyen dolgaim voltak az életben. Hát a színész legszentebb célja, hogy eltűnjön, és el is tűnök.
Béfülöp Erzsébettel beszélgettünk. André Mazséri, Istenek és emberek című előadása olyan produkció, amely nagyon mai nyelven foglalja össze azokat a dilemmákat, amelyek léttel, nem léttel, eltávozásunkkal, halálunkkal kapcsolatban mindannyiunkat foglalkoztatnak. Életfilozófiák ütköznek ezekben a szövegekben, a történetek egyenként világítanak rá hibáinkra, gyarlóságainkra, mulasztásainkra, és igen, az élet szépségére, arra, hogy miközben élni próbálunk nap mint nap, mi mindenre nem figyelünk. Az előadást április 20-án és 21-én játssza a Tompa Miklós Társulat, itt Marosvásárhelyen, ha tehetik, ne hagyják ki.